annyit tudok csak mondani, hogy c'est la vie, ez az élet. Ez az élet, vajon? Ennyire egyszerű lenne az élet, ahogyan itt látjuk, hogy egy éjszaka alatt ennyire megfordulhat egy közösségnek, két családnak a sorsa?
Igen, azt gondolom, hogy az élet ilyen is. Én eleve úgy is kezeltem ezt a történetet, hogy az én olvasatomban ez egy igaz történet, ez egy true story. Nyilván az író ő fikciónak írta meg, ugye elsősorban először filmnek írta, mert Alexandre Popa egész jó forgatókönyvíró, nagyon sok filmnek írt, meg tévéfilmnek, filmes világban mozgott, de róla azt kell tudni egyébként, hogy ő pszichológus. Nagyon sokat foglalkozik pszichológiával. És ezért szeretem ezt a szöveget, ezt a boldogság titkát, amit írt, és ezért is kezdtünk el vele dolgozni, hogy legyen belőle előadás, mert nagyon szépen látja az emberi, a lelki bugyrokat, és ezt nagyon szépen feltárja. Nagyon sok szintet, emberi szintet, mélységet, lépcsőről lépcsőre, le egész a gödör aljáig megjárat velünk az író, és mondom, én úgy is kezeltem, hogy ez egy igaz történet. Szóval igen, az élet az ilyen is tud lenni.
Mennyire változott végül is a forgatókönyv? Nyilván kellett, hogy változzon, hiszen más a film és más a színpad, de lényeges változások történtek? Nüanszbeli változások esetleg történtek?
Alapvetően a történet az nem változott meg. Inkább kibővült. Mert ugye a filmen egy csomó mindent meg tud csinálni a film maga. A film művészet olyan, hogy egy csomó mindent nagyon sok közelít csinálnak, primplánokat láttunk, arcokat láttunk, szemeket láttunk, ugye a színpadon ezek kicsit nehezebb, ott is vannak nyilván arcok és szemek, de nem ennyire evidensen. A rezdüléseket azt meg gondolatban kell megcsináljuk mi a színpadon, tehát másképp dolgozunk, mint a film. Úgyhogy olyan nagyon-nagyon sokat nem változott a film forgatókönyvhöz képest a színpadi adaptáció, de vannak benne lényegi változások is. Mi viszont úgy dolgoztunk, hogy némely dolgot visszaültettünk a filmből, ami a színpadi változatban nincs benne. Tehát vannak olyan gondolatok, olyan szövegrészek, foszlányok, amiket visszaültettünk a filmből, mert valahogy a filmben ilyen nagyon igaznak tűntek, mi meg ugye törekedtünk eleve onnantól kezdve, hogy ezt egy igaz történetként kezeltünk, akkor törekedtünk minél inkább az igazsága megkeresése felé dolgoztunk.
Gondolom ezért is stúdió előadás, tehát hogy valahogy közel legyünk hozzájuk, hogy ezek a rezdülések visszajöjjenek.
Igen, szerintem nem is lehet másképp, vagyis biztos lehet másképp is, de nekem nagyon fontos volt, és nagyon sokat beszéltünk a színészekkel arról, hogy ezt hogyan is kell játszani. Afele kísérletezgettünk, hogy ezt a hagyományos értelemben vett színpadi játékokat, hogy karaktert kell keresni, figurát kell építeni, szerepet építünk, ezeket egy picit inkább úgy közelítettük meg, hogy az ő személyes implikációjukon keresztül szólaljanak meg, akiket a színpadon látunk. Tehát, hogy az ő emberi hangjukra, az emberi rezdüléseikre voltunk kíváncsiak, tehát hogy az ember a színész mögött, tehát efele kísérletezgettünk, és szerintem egészen jól működik ez.
Ezek a nagyon emberséges dolgok azok, amik mind végig itt vannak az előadásban. Tehát kezdődik egy ártatlan iszogatással, poénkodással, tehát nagyon-nagyon természetesek és emberiek. Ezt könnyű játszani, amikor önmagadat kell félig meddig adjad?
Nyilvánvalóan ezt a fajta színjátszást, vagy ezt a fajta színpadi létet, ezt nagyon nehéz működtetni, mert ugye nagyon sokszor vagyunk abban, ugye én is színész vagyok azon kívül, hogy rendezek, vagy rendezéssel is foglalkozom, hogy általában igyekszünk mindig valahogy megbújni egy karakter mögé, mert a színész az önmagában egy nagyon sérülékeny entitás, nagyon könnyen megsérül, szellemileg, lelkileg, mi nyilván fizikailag is, de erről most nem fontos beszélni. És ezért igyekszünk óvni magunkat. Tehát, hogy bele-bele megyünk, de mindig úgy megyünk bele, hogy a szerephez képest mászunk bele, tehát hogy a szerep beképzeljük magunkat, a szerep lelkületét próbáljuk. Nyilván azt is magunkból építjük, tehát ott is van egy személyes implikáció. De ezt a szintet, amit én úgy hívok, hogy ez a just be állapot, ahogy te is mondtad, hogy tényleg itt látunk két pasast, akik iszogatnak, egyébként nem beszélnek hülyeségeket, hanem mégiscsak az élet kérdéseit boncolgatják, hogy jó, de mi van, ha holnap meghalunk? Tehát most kurva jók vagyunk, és hogy holnap meghalunk, akkor mi van ezzel is? És ezt másképp nem lehet. Nyilván, hogy ez egy közös munka. Tehát ezt négyen szültük meg tulajdonképpen a három színésszel, közösen, hogy melyek azok a pillanatok, ahol tényleg te vagy. Te Ervin, te Zsolti, te Noémi, a te lelkületeddel, a te hozadékoddal. Szerintem nagyon jó a szereposztás, mert olyan korabeli emberek vannak a történetben, amilyen korabeliek ők, tehát ugyanaz a korosztályt játsszák. És hát az életükben ők is nagyon sok mindenen átmentek, eljutottak, ahol tartanak most. Egy csomó minden történt, nem tudom, mindenkinek megvan a maga személyes kicsi tragédia sorozatai, és ezt felhasználni, ez nagyon nehéz. Mert ez kicsit olyan helyenként, mintha ilyen terápia pián is lennének a színészek. Ugyanakkor nekem pont ez miatt kutya kötelességem volt egy olyan milliót teremteni, egy olyan biztonsági hálót nekik, hogy ha megnyílnak is, ha kibeszélnek is magukból, ha a saját belső bugyraikból szólalnak meg, akkor se sérüljenek. Ilyen szempontból nagyon kényes az ilyen
ezt
fajta. Mindent nem mondhatok el. Fontos, hogy egy olyan hangulat, egy olyan harmónia, munkaharmónia jöjjön létre, ahol az emberek ki tudnak nyílni. Én csak ebben hiszek egyébként. Mert az előadást azt mindig a színész játsza, és a színészre kell vigyázni a legjobban. Pont. Ez nem is kérdés.
Egyébként a szereposztás, vagy a megválasztás a színészeknek hogy történt? Ebben neked milyen beleszólásod volt, vagy hogy volt?
Kézdivásári udvartér színháznál az van, hogy nagyon kevés színész van, ezért nagyon sok külsőssel dolgoznak. Ugye Lung László Zsolt, aki játszik is benne, de ő az igazgató, amikor mi elkezdtünk tárgyalásokat folytatni erről, hogy kezdetben megkeresett, hogy szerezzeknek egy fordítót, ugye ez egy magyar ősbemutató, tehát mi csináltuk a magyar változatát ennek a szövegnek. Györfi Katát kértük meg, hogy csinálja meg a fordítást, akkor közben beszélgettünk, és akkor szót követett, és akkor így alakult ki, hogy jó, akkor csinálom én az előadást, de akkor ki legyen a szereposztás, akkor nyilván adott volt, hogy Zsoltikát mindenképpen, hogy legyen benne, meg ez egy közös álom tulajdonképpen ez az előadás, akkor Noémi, aki szintén a társulatnak a tagja legyen benne, és akkor kerestünk egy harmadik szereplőt, egy másik férfit, és akkor a Zsolti fejéből pattant ki, hogy mi lenne, ha Ervin, mert tulajdonképpen ők hárman évfolyamtársak voltak. Tehát ez a csodálatos benne. Nagyon sok csillag alakzat állt össze ennél az előadásnál, az egész munkafolyamatban. Ők hárman évfolyamtársak voltak, 20 nem tudom hány éve végeztek, és soha nem játsztak azóta együtt. És akkor ez tulajdonképpen egyfajta ilyen osztálytalálkozó volt, egy ilyen reunion, aminek én külsősként a része lehettem, ez egy nagy ajándék az élettől.
Nagyon jó a ritmusa, meg a dinamikája az előadásnak, tehát egy gyönyörűen felfelé ívelő sebessége van, vagy hogy nevezzem. És hát ott van a csavar a végén, amikor tényleg mindenkinek az álla leesik, hogy mi történik ebben a produkcióban, és nem lőjük le a poént. Ez meg volt eleve? Vagy ezt te kellett fokozzad, vagy te kellett beállítsad?
Nyilván, hogy a szövegtest az hordozott egyfajta dinamikát. Én szándékosan úgy hangoltam, vagy szándékosan úgy hangoltuk az előadást, hogy rengeteg titokra derül fény ebben az előadásban, de ezt úgy kell adagolni, ez a lassú vízpartot mos effektus. Én szerettem mostanában ezt a fajta előadás megfogalmazást, úgymond rendezőként is, vagy azt a fajta konceptet, hogy ne egyből így dur bele, tehát ne ezt a TikTokot hozzuk, vagy a TikTok világ, hogy egy másodperceként görgetünk, és akkor ilyen zsizsegés van, hanem nyugodjunk le, és akkor induljunk el abból, hogy ez az életben hogy szokott működni egy ilyen este. Amikor leül két barát, 25 éves barátságról beszélgetünk, és így munka után gyere fel hozzám, ígyunk meg valamit, kicsit beszélgessünk. Ennek a dinamikáját, tehát amit az első pillanatban is mondtam, hogy az igaz történetként gondolva ezt az előadást, az adta nekünk, hogy életszerű helyzeteket hozzunk be. Tehát tényleg csak úgy, mint az életben. És erre törekedtünk.
Hol van a boldogság? Mi a boldogság? Ezen kellett gondolkozzál azért? Nyilván erre rengeteg válasz van egyénenként, mindenki másképp gondolja, de hogyan mélyültél ebbe bele, hogy igen, ezt valahogy felszínre kell hozni, ezt az egyensúlyt, amiről szó is van, boldogság és boldogtalanság között.
Hát ez a yin és a yang, ez egy állandóan létező dolog, hogy a fehér és a fekete, hogy minden jobban van egy kicsi rossz, minden rossz van egy kicsi jó, tehát hogy ez a fajta egyensúly, balansz. Tulajdonképpen nagyon sok léjere van ennek az előadásnak, ennek a szövegnek, ennek a történetnek. Mert ez, hogy a boldogság titka, ugye ez a címe, ezt, ha megnézed az előadást, akkor kiderül, hogy ez igazából egy nagyon vastag, irónikus megfogalmazás. Én azért szeretem, és azért tartottam érdemesnek foglalkozni vele, mert ugye mi van az életben? Az emberek általában mindig valamiféle materiális dologhoz kötik a boldogságot. Legyen autóm, legyen lakásom, legyen gyönyörű szép feleségem, legyenek gyerekeim. És akkor, mikor itt van meg a megvalósult, úgymond az amerikai álom, mert minden rendben van az életedben, jó állásod van, jó nőd van otthon, gyerekeid vannak, egészséges vagy, van pénzed, nem nélkülözöl, egy luxus lakásban élsz, van egy nagyon jó barátod, stb. Tehát, hogy mindened megvan, és akkor mégis mi a túró tud történni? Mi kell neked még ennél is több, hogy ez sem elég? Szóval ez a boldogság keresés, a boldogság hajszolása, a boldogság elhabzsolása, nagyon gyorsan elfogyasztása, hogy mi is a boldogság, nem tudom, ez egy nagyon törékeny dolog, arra nagyon kell vigyázni. Néha olyankor jelenik meg az életünkben a boldogság, amikor nem is realizáljuk, nem is vesszük észre. Tehát nagyon pici dolgok tudnak boldoggá tenni szerintem. ennek az előadásnak pont ez a csodálatossága, hogy így kiukassza azt a nagy elképzelt, hogy ilyen, igen, ilyen egy boldog élet, és akkor így szépen kiuggatja, olyan lesz, mint a Losta. Igen.
Egyébként szereted te az ilyen szerű produkciókat, vagy az ilyen szerű történeteket, ahol hát a nüanszokat kell előhozni, ahol azért nem annyira egyszerű, fekete és fehér minden?
Alapvetően én sosem rendezek azért előadást, hogy rendezzek előadást. Általában, amikor előadások születnek, olyanokat, amiket én rendezek, így vannak ilyen bajaim a világban, az élettel, a saját életemmel, kérdéseim, problémaköreim, és akkor, amikor ezek így nagyon megérnek, vagy elkezdenek így nagyon piszkálni, akkor születik belőlük általában előadás. Mert nekem fontos az, hogy beszéltünk ugye a színészekről, hogy a személyes implikáció, az ember a színész mögött, ez mentén dolgoztunk, de ez ugyanígy igaz rám is, hogy az ember a rendező mögött, az én személyes implikációm, az én gondolataim, az én kérdéseim, mert válaszaim nincsenek igazából, csak mindig kérdéseim vannak, és csak megpróbálok keresni egy választ egy előadás mentén. Bízom abban, hogy egy ilyen problematikáról, amiről ez az előadás is próbál kommunikálni, ez létre tud jönni az előadás és a néző viszonyában egyfajta beszélgetés erről, hogy mi elmondjuk, hogy kb. Miket kérdezünk erről az egész dologról, vagy mik a bajaink, dilemmáink, a néző ezt megkapja, és bízom abban, hogy a néző is ugyanezt hazaviszi, és viszi tovább az ő saját életében, vagy az ő saját életére levetítve, hogy tényleg ember, jól vagyok én, ahol vagyok az életben, vagy miért vagyok mindig elégedetlen, vagy rendben vannak a kapcsolataim, vagy stb. Most az én élet, ahol tartok én is 46 évesen, az életemben én is egy csomó ilyen kérdést teszek fel, mint amit feltesz az előadás is, és saját magamban, saját magamnak, és akkor így dolgozom.
Kiegészíti a rendező a színészt olykor? Tehát jó, hogy mind a két oldalon ott vagy neked személyesen. Mire jó ez végül is?
Jó is, és rossz is. Jó azért, mert nagyon sokszor tudok segíteni a kollégákon kívülről. Nem feltétlenül megoldásokban, hanem inkább olyan kérdésekben, vagy olyan beszélgetésekben, amivel ő tovább tud gurulni, ha éppen elakad. És nagyon jókat tudunk beszélgetni. Ilyen szempontból jó az, hogy én mind a két oldalt képviselem. Olyan szempontból is jó, hogy nem tudom tárgyként kezelni, soha nem kezelem tárgyként vagy fény visszaverő eszközként a színészt, hanem a színészt emberként kezelem. Számomra a színész a legfontosabb, mert ő viszi vására a bőrét. Pont, ez nem is kérdés. Olyan szempontból viszont nem jó, hogy ismerem az ilyen ficákat, vagy cseleket. Ahogy amikor nyűgös a színész, amikor egy kicsit, akkor ezeket nagyon gyorsan átlátok. Tudom, hogy akkor nem az a baja, hogy ő éppen nyűgös, vagy hisztis, vagy szomjas, fáradt, stb., hanem teljesen más baja van. Na, de ez is jó tulajdonképpen, mert így meg tudok foglalkozni, vagy próbálok lecsatornázva konkrétan az adott problémához reagálni.
Néhány nézős, amikor kiment, bevallotta, hogy nagyon szerették ezt az előadást, és köszönték, hogy jött ez az előadás. Vajon mi lehet a titka, hogy egy ilyen történet azért nagyon hamar a lelkükhöz talált?
Ez róluk szól, az emberekről szól. Tehát ez egy emberi történet, emberekről szól. Emberek problémáit próbálja feltárni. Emberi hangon szólal meg. És ezzel bízom benne, akkor ezek szerint ki is derült, hogy ez meg így megszólítja az embert. És szerintem ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb a színházban, hogy emberként szóljon a nézőhöz, aki az ember. Ebben a képletben a legfontosabb az ember, a néző.